Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
A végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton, robban a zaj, nincs egyszer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Én jó, szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rep City keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött pedig Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Nos, kedves hallgatók, először is hadd kezdjem azzal, hogy még mindig él az a bizonyos akció egészen április végéig, hogyha valamit vesztek a Rep City-nél, akkor a podcast 21 promókóddal még egy Rep City zoknit is kaptok mellé. Úgyhogy ez tök jó, használjátok ki, hogyha éppen nézelődtök a Rep City-nél, akkor meg ne felejtsétek el beírni ezt a bizonyos promókódot. Ezen kívül pedig most egy mailbegadás következik, ahogy ezt jeleztük is, és ennek a mailbegadásnak lesz egy különleges vendége, ugyanis az egyik kérdés, az szinte hozzájött, valaki mondta, majd hamarosan kiderül, hogy melyik támogatónk, hogy hát nagyon régen volt a podcastben, és szerette volna neki is feltenni a kérdést, úgyhogy, ha nem is biztos, hogy a podcast végéig tud maradni, de meghívtuk Coach T-t, azaz Gedei Tibort. Szia Tibi!
Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, nagyon-nagyon szépen köszönöm a meghívást, és hát előre izgulok, hogy milyen kompromitáló kérdést tettek fel nekem is, mire kell válaszolnom.
Szia Tibi, én is üdvözöllek, köszi, hogy itt vagy megint.
Na azért annyival nem úszod meg, hogy csak így egy-egy köszönéssel már is a kérdés forduljunk, Tibi, mert azért vannak hírek veled kapcsolatban, és nagyon röviden szeretném, ha ezt megosztanád. Már azért is, mert egyébként Attila, aki feltette a kérdést, az úgy kezdte a kérdést, hogy sziasztok, Coach T, régen volt a podcastben, remélem jól van. Meg egészen jól van, hiszen Coach T, ugye tavaly biztos emlékeztek, meséltük, hogy veretlenül megnyerték a másodosztályt a csapatával, a női másodosztályt, de nem jutottak fel, mert a Covid miatt félbeszakadt szezonban nem volt feljutó. Hát most se álltok rosszabbul.
Nagyon szépen köszönöm a kérdést. Ugye mi elég sűrűn beszélünk, úgyhogy te napi szinten tisztában vagy azzal, hogy mi van körülöttünk. Én nagyon-nagyon jól vagyok, hála az égnek, maradjon is így. És hát igen, a másodosztályt ugyanúgy veretlenül vezetjük, mint tavaly, és mivel ebbe a bajnokságban nincsen playoff, mert így is nagyon-nagyon-nagyon sokáig elhúzódik, jelenleg úgy állunk, hogy 7 mérkőzésünk van, és hogyha a következő 3-at megnyerjük, akkor matematikailag is bebiztosítottuk, hogy jövőre az első osztályban legyünk.
Úgyhogy ha akartok jövőre valakinek drukkolni, és úgy beszállni egy kicsit a magyar női kosárlabda nézésébe, nem tudom, hogy vannak-e valakinek ilyen perverziói, de én például most már munkámnál fogva is nagyon rákattantam, úgyhogy csak ajánlani tudom, akkor majd a BKG-nak és Tibinek kell drukkolni. Illetve hát még egy hír van veled kapcsolatban, ugye az pedig az, hogy nemes egyszerűséggel egy kosárcsarnok fűződik a nevedhez, még hogyha ez igazából egy bérlemény is, de azért mégiscsak említsük meg, hogy jelen pillanatban egy ilyen projektben is benne vagy.
Igen, a 11. kerületben nyitottunk kialakítottunk egy kosárcsarnokot, két egész pályánkon, egy fél pályánkon, jövő héten már kész a konditermünk. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon igényes csarnokot sikerült szinte, ha nem is percek alatt, de hónapok alatt összeraknunk. Nagyon-nagyon figyeltünk arra, hogy a nálunk edző csapatoknak a legtöbb igényét megpróbáljuk kielégíteni, ami kosárlabdával kapcsolatos, FIBA licenszes parketta, minőségi palánggyűrű. Vannak még hiányosságok, van 5 darab öltözőnk, de azok is még fejlesztés alatt vannak, de én úgy gondolom, hogy aki mondjuk az első percben látta, hogy miből indultunk, és most megnézi, hogy hol járunk, akkor az látja a törekvéseinket. Úgyhogy igen, egy ilyen elég nagy projektben vagyunk benne. Hát gyakorlatilag ez, illetve a csapatomnak a az edzése, menedzselése, a jövő évi tervezések teszik ki a mindennapjaimat.
Na, hát akkor most talán ezekben a mindennapokban pár érdekes kérdést is bele tudunk csempészni. Hát én azt gondolom, hogy Zoli egyet érdez, kezdjünk azzal a kérdéssel akkor, amit konkrétan Tibi kapott.
Kezdjük, persze, akasszuk fel a hóért.
Jó, rendben van, akkor Attila kérdezi. Sziasztok, Coach T, régen volt a podcastben, remélem jól van. Egy témát dobok be, Coach T és a ti véleményetek, elemzésetek is érdekelne. Miben, mitől, hogyan olyan jó Luka? Nézem, és nem értem ezzel az atletikus képességgel, hogyan tud ilyen jó lenni a mai ligában. Számomra elképesztő, amit művel, egy Bird reinkarnáció, trash talk nélkül egyelőre. Üdv Attila! Köszönjük szépen azt is, hogy támogatsz minket, Attila, azt is, hogy kérdeztél, és én úgy dobnám át Tibinek a labdát, hogy egy nagyon rövid ilyen, hát erre nem biztos, hogy ez a jó szó, de tulajdonképpen egy ilyen analógiát szeretnék, vagy egy kitalált történetet, maradjunk ennyiben, elmondani. Valószínűleg már minden edző volt ez a képzeletbeli edző, legalább egyszer karrierje során, de szóval van egy képzeletbeli edző, akihez oda megy egy 10 éves gyerek, vagy legyen 8 éves gyerek, és szeretné megkérdezi tőle, hogy edző, hogy leszek én 20 éves koromra foghatatlan. És akkor az edző így lenéz rá, és azt mondja, hogy figyelj, semmi extra, megtanítom neked a betörést, a különböző cseleket, az eurosteppet, stb. Megtanítalak egy kicsit posztapolni, hogyha bent vagy, akkor ott is tud érvényesülni, megtanítom a hezitációs move-okat, megtanítalak visszalépni, akár kettesre, akár triplára, megtanítom, hogy csinálj magadnak helyet egy dobásnál, aztán megtanítom azt, hogyha dupláznak, akkor abból hogy passzolj ki, illetve megtanítalak minél jobban dobni, és lám, foghatatlan vagy. És Luka Doncsics az egyetlen, aki ezt a képzeletbeli edzőt teljes mértékben büszkévé tette, és mindent megtanult. Gyakorlatilag ezt tudom mondani, hogy ha valahol van ez a képzeletbeli edző, akkor az életében először Luka Doncsics 20 évesen mutatott teljesítményénél mosolyodott el úgy igazán. Tibi?
Igen, de a Luka Doncsicsnak megfejteni a titkát talán nem is annyira nehéz, hiszen ezek nem is feltétlenül titkok. Szerintem érdemes megnézni, hogy a kosárlabdához szükséges adottságok és képességek nála milyen szinten vannak, és ezeket egy picit így górcső alá venni külön-külön. Hát ugye mik azok az adottságok, amik adottak, amiket nem nagyon tudunk változtatni. A magasság az ilyen, illetve ugye a wingspan, ez adott. A kezünket nem tudjuk szerintem nyújtani, meg a magasságunkat is nehéz. És hogyha megnézik, hogy ő a posztján azért egy oversize játékos, hatalmas, nagyon-nagyon-nagyon magas, a tömege is megvan, azzal azért nagyon-nagyon sok dolgot tud kompenzálni. Ugye a vertikális és horizontális adottságokat itt az ugró előre gondolok, és az oldalirányú mozgások nem feltétlenül elittek nála, de hát pont ezeket kompenzálja azzal, hogy alapból több centi, több kiló, mint azok, akik többnyire őt fogják. Ugye itt főleg most a támadó játékáról beszélünk, hiszen ott foghatatlan teljesen. Ugye nyilván a súly és az izom az alakítható, és biztos, hogy alakulni is fog. Szinte 100%-ig biztos vagyok benne, hogy szákásodni fog az idő múlásával, és az izomzata jó irányba fog haladni, nem mint hogyha most komolyabb problémák lennének vele, nyilván lehetne egy picit gyorsabb, és egy picit kevésbé mackós. De hát rossz elképzelni, hogy mi lenne akkor, hogyha mondjuk ebbe a tehetségbe, hogyha ezt a tehetséget egy Antetokounmpó testbe zárnánk. Inkább ne gondoljuk bele, mert akkor az NBA leúszhatja a rolót, és ahol Luka Doncsics játszik, mindig az lesz a bajnok, 82-0-val is hagyjuk az egészet. És hát az összes többi olyan dolog, ami ugye nagyon-nagyon fontos, olyan skillek, mint a ball handling, hát az nála gyakorlatilag 10-es skálán 10-es. A-ból B-be el tud jutni bárhogy, nem feltétlenül a legnagyobb sebességgel, de bárhogy és bármikor. A Kurt Vision-je az szintén ugye extra klasszis, szóval nyilván a passzjáték az teljes mértékben liga elit, és a magassága itt is segíti, hiszen duplázásoknál egy-egy betörésnél át tudja passzolni a védő feje felett a labdát, nem kell dugdosni a labdát, hanem meg tudja találni azokat a passzokat. Ilyen a passzsávok kialakítása számára sokkal-sokkal könnyebb, ugye pont a fizikai adottságai miatt. Ugye a shootingja az, hogyha nem is Kyle Korver szintű nyilván, viszont elit, és főleg, hogyha azt nézzük, hogy milyen szorításban, milyen védő kellene, milyen dobásokat kell vállalni, és azt milyen hatékossággal tudja értékesíteni, hát ő azért egy nagyon-nagyon-nagyon jó dobó. Ő nem is hiszem, hogy megmutatják a százalékai, mennyire jó dobó, mert gondoljunk bele, hogy mi lenne akkor, hogyha mondjuk őt, nem tudom, egy spot-up shooterra használnák, és csak kempelne a sarokba, és az üreseket kéne bedobnia, biztos vagyok benne, hogy elit százalékokat tudna hozni. Hát a pick and roll játéka az egy külön fejezet szerintem. Szerintem jelenleg az NBA-ből a legjobb pick and roll játékos. Akármilyen védés ellen megtalálja a megfelelő támadást. Itt is ugye magamat tudom ismételni, hogy A-ból B-be labdával egy blokk után mindig el tud jutni. Minden meg tud passzolni. a pakipásztól kezdve a gyenge oldali kiosztás, az erős oldali visszaosztás, ezer fajta befejezése van, ugye van stepbackje, van flótere, van gyűrűközeli befejezés. A gyűrűközeli befejezéseknél én imádom, amikor megtámadja a centert, és lehet, hogy nem ugrik a legnagyobbat, meg nem ő a legszákásabb, de egyszer ráugrik a centerre a gyűrű alatt, és a center hamarabb esik le, és ő meg bedobja. Ezt szerintem ennél egyszerűbben nem nagyon tudom megfogalmazni. Ergo tényleg annyira nagy a tárház a támadásba befejezéseknél, gyakorlatilag végtelen. Szerintem nincs olyan elem, amit ő ne tudna jelenleg elit szinten csinálni. Ami nagyon-nagyon fontos, ugye, és ez is egy adottság, hogy crunch time-ba ki az, aki tudja ugyanazt a hatékonyságot hozni plát szituációkban, és bár erre vonatkozó statokat nem tudok, de azért Luka Doncic egy clutch játékos már most, nyilván nyert már azért egy-két nemzetközi tornát, illetve hát NBA-ben is azért jelenleg top 5 környékén van, és nem nagyon remeg meg a keze, fel tudja magát szívni, és nyilván a majd későbbiekben a nagyobb eredmények egy-két bajnoki cím fogja ezt az egészet megerősíteni. Ugye a mentális képességekről mindent elmond, hogy gyakorlatilag ő a profizmusban nőtt bele, gyakorlatilag tényleg izgalom nélkül játszik, és ez nagyjából látszik rajta, hogy 20 évesen, sőt hát már 10 évesen olyan dobásokat kellett elvállalnia, amelyeket a legtöbb játékos karrierje során soha nem kell, hogy elvállaljon. És hát amellett az ütemérzéke is extra, ami szintén nagyon-nagyon fontos az NBA-be, védekezésnél, mondjuk a lepattanózásnál, egy-egy defensive stepnál, amellett támadásnál pedig szintén nem csak a pick and roll játékoknál, hanem a befejezéseknél is nagyon-nagyon fontos az, hogy mindent maximális precizitással tud csinálni. Amiről kevesen beszélnek, az szerintem a top játékosoknál a megállások és a lezárások. Az igazán jó egyegyező játékosoknál, James Hardennél látszik ez legjobban, a maximális sebességből eszméletlenül gyorsan tudnak nagyon-nagyon stabilan lezárni. És ebből tudnak ugye egy hesitationből tudnak igazából dobni, irányt váltani, vagy irányt tartani, és Lukánál ez szintén fantasztikus, főleg, hogyha a méreteit megnézzük. Szinte hihetetlen, hogy elindul ez a gyors vonat, testéhez képest egész gyorsan gyorsul, egész jó az első lépése, és akármely pillanatban meg tud olyan stabilan állni, ami gyakorlatilag lekövethetetlen, és abból tud adjusztálni, ugye annak irányába, vagy annak fényébe bocsánat, hogy a védő mit reagál. Hogyha közelebb lépnek, akkor kontrából meg tudja verni, ha nem lépnek közelebb, eltempózza, ha gondol egyet, akkor abból tud stepbackelni. Úgyhogy nagyjából próbáltam ezt így összefoglalni.
Hát sikerült, nem tudom, hogy Zoli, te bármit ehhez hozzá tudnál rakni?
Szerencsére én máshonnan közelítettem meg, úgyhogy szerintem igen, de szakmailag nem, és nyilván meg se próbálnám. Úgyhogy én picit más vonalon indulok el. Azzal kezdenem is, amit hozzátennék, ugye Attila kérdéséhez, hogy, illetve kijelentéséhez a végén, a kérdés végén, hogy Lukának egyébként a trash talk is megy, tehát ő elég komolyan nyomja a trash talkot. Inkább ezt a vicces verziót, tehát ez a inkább ilyen humorral saját magát is kirögi. Nyilván Bird az kitépte a szívedet és megette, beleharapott előtted. Luka kicsit más ebből a szempontból, de ez a vicces beszólogatás vonal, ez megvan nála is. És hogy miért ennyire jó, szerintem a válasz egyszerre egyértelmű, de kicsit ugyanakkor ezoterikus is. Az agya és a készsége teszi őt igazán nagyjá. Ugye ezt szépen kifejtette a konkrét játékszituációkon keresztül is Tibi, de ez olyan egyszerűen hangzik, nem? Hogy az agya és a készségei. Viszont a valóság szerintem az, hogy ez ugyanannyira ritka, és egyébként nekem meggyőződésem, hogy ugyanakkor köze van a genetikához, mint az atletikus adottságoknak. Ugyanis, ha ismeritek Luka háttérsztoriát a kölyök kosárlabdáról, amit lehet, hogy elmondtam már ebbe a podcastbe, de szerintem ezt most meg tudjuk ismételni, hát ha van, aki még nem ismerte. Ugye Doncsicsot levitték edzeni 8 évesen, ugye az olimpiához, és 16 perc után vették ki a 8 évesek közül, hogy aztán berakják 11 évesek közé az edzéseket, tehát három évvel idősebbek közé berakták 16 perc után, onnan egy edzés után vették ki, tehát hol tartottunk, egy edzés is 16 perc után, ott, hogy már a nálánál 3 évvel idősebbek közül is kiló. Amit csináltak utána, ugye ez volt a 96-ban született csapat, ugye a 11 évesek, ő akkor volt 8, tehát mondom, egy edzés és 16 perc után felrakták a selection teambe, akik a 13 évesek voltak, 13-14 évesek, tehát onnan indulunk, hogy Luka gyakorlatilag egy hét után 8 évesen a 13-14 évesek között játszott, és szerintem erre tényleg mindenféle homerizmus nélkülözve kijelenthetjük, hogy az az igazság, hogy Luka már a szervezett kosárlabda előtt 4-5 év előnyben volt a többiekkel szemben, gondolkodásban és készségben a saját korcsoportjával szemben, és egyébként ahogy láttuk az újonc és a sophomore második évében, az a hihetetlen, és ez talán hihetetlenebb ennél a sztorinál is, hogy ebből az előnyből, ha nem is az egészet, de valamennyit a mai napig megtartott, ugyanis emlékezzünk rá, hogy újonc korában úgy játszott, mint egy másod-harmadéves, másodéves korában pedig úgy játszott, mint egy MVP jelölt, ha nem is top 3-as játékos, de egyetemen top 10-es volt már ugye a második évében. És ez a hihetetlen, hogy ő ezt az előnyt, ezt a mai napig megtartja, és nyilván ez el fog fogyni, mert valahol azért ki fog az jönni 25-26-27 éves korában, hogy ő nem egy gót atléta, és nyilván ezért valamilyen szinten azért, ha nem is nagyon nagy limit, vagy cap van a karrierjén, azért valami van. Tehát szerintem ilyen top 10 oltán, ami nyilván hülye hangzik, mert hogyha már top 10 oltánba oda került, akkor miért ne lehetne akár a legjobb. Nyilván arra azért nincs annyira esélye, mert ahhoz szerintem kéne az elit atletikusság, de ha már az atletikusságról beszélünk, szerintem egyébként ő attól is annyira jó, és erről is beszélt kicsit Tibi, hogy ebből a szempontból is underrated. Tehát ebből a szempontból underrated, bocsánat, mert készségek szempontjából nem az.
Igen.
Ott mindenki tudja róla, hogy micsoda. Viszont atletikusság szempontjából azért underrated, azért alul értékelt, mert elit mérettel rendelkezik, van egy nagyon-nagyon jó pluszos wingspanje, amiről konkrétan nem tudjuk, hogy mennyi, mert ugye soha nem lett mérve európai játékosként, nincs erről egyébként sehol normális adat, de azt látjuk a pályán, hogy egyértelműen pluszos. Szerintem ilyen plusz 2-3 incses is akár, tehát ez a
úgy
plusz 5-6 cent is. És ami még nagyon fontos, hogy ugye, ahogy mondani szokták kint, szia Szemi, majd ma még egyszer kiköszönök neked, pound for pound, ugye kilóról kilóra, fontról fontra, hihetetlen erős, az NBA egyik legerősebb játékosa, szinte mindenki lepattan róla, amikor beseggeli őket. Az is fontos, hogy van egy hatalmas segge, amivel tényleg be tudja ezt tolni, ugye eléggé tik a csávó, és tényleg annak ellenére, hogy nyilván testrész százalékban fizikailag még nagyon sok van benne, és kicsit egyébként lusta is. Most viccesen azt mondták a minap, hogy többet dolgozik ezeken a trickshotokon, mint ezek a trükkös dobásokon, mint ugye egyébként a játéken, de a lényeg az, hogy a fizikailag a sorol értékelt, és ez a csomag az, ami jelen pillanatban ugye egy top 10-es játékossá teszi, úgy, hogy egyébként saját magával is kicseszett idén ugye a kezdés miatt, hiszen fizikailag borzasztó formába kezdte el az évet, és ez a fő oka annak egyébként, amiért szerintem se a Mavs nyilván a Covid mellett nem fog oda kerülni a negyedik hely környékére, illetve amiért Luka gyakorlatilag előtte a nagyon jó esélyt az MVP címre. A szezon előtt ugye ő vezette az odds-okat eléggé magasan.
Igen, de én az egészhez csak annyit teszek hozzá, hogy egyébként, hogyha Larry Birdöt megnézed, őt azért már láttam all-time negyedik helyen is rangsorolva, tehát all-time 4 és 8 között szokott lenni, úgyhogy szerintem azért azt Lukánál is feltételezhetjük, kellenek majd hozzá a csapat sikerek is. Jó, akkor viszont menjünk tovább, mert hogy van egy ilyen összefüggő két kérdés, ami így önmagára is reagál, ezt szintén Attila küldte, és erre még mindenképpen szeretném, hogyha Tibi is tudna reagálni. Posztonkénti lebontásban milyen skillset szükséges ahhoz, hogy valakiből jó NBA játékos legyen, ezt később mondja is, hogy hát már nem igazán vannak posztok, úgyhogy ezt majd átfogalmazzuk, tehát ne is erre válaszoljunk. Mi az, amely elengedhetetlen szükséges és jó, ha van, mely skill, és most jön az egyik legérdekesebb kérdés szerintem, mely skill hiányt milyen másik skill-el lehet kompenzálni, például az alacsonyságot ball handling-el, mint Kyrie-nál vagy Curry-nél. Tovább bonyolítva szerintetek, mely skill nem, vagy csak nagyon nehezen kompenzálható? Szerintem például ilyen a kosárikú. Akkor itt hagyj menjek én először, engedjétek meg. Akkor én megválaszolnám az elsőt, és akkor így dobálhatjuk ezt körbe. Mégpedig az, hogy ugye nem a posztonként itt nézzük meg, hanem azt, hogy melyik skill hiányt milyen másik skill-el lehet kompenzálni. Először is biztos vagyok benne, hogy az összes skillnek a hiányát a kosárikú nagyon kell hozzá egy kompenzáltát. Például az, hogy alacsony vagy, nincs méreted, és ettől mondjuk egy rohadt jó ball handlinggel egyből ezt kompenzálod. Ez úgymond egy kicsit kevés így, mert csak példának hoznám fel, hogy DJ Augustin az egyik legjobb ball handler az egész ligában. És alacsony, és ez mégsem elég kompenzáció, mert például nem gyors. És ez nem mondható el egyébként, Curry meg Kyrie gyorsak. És a másik dolog pedig az, hogy szerintem azért különösen Curry, de azért Kyrie Irvinget is furcsa módon ide sorolom, azért a támadásban magasabb IQ-val rendelkező játékosok közé tartozik, és ez most szimplán kosár IQ, ugye? Irvingnél ez a bizonyos képesség, ez leginkább arra vonatkozik, hogy meglássa a védekezésben keletkező lyukakat, ahova ő tudja, hogy el tud jutni, mert A-ból B-be ő is el tud jutni bárhova, és aztán tudja, hogy ott tud dobni majd egy középtávolit, vagy tud bemenni a gyűrű alá. Nyilván ez is egyfajta IQ-t, látásmódot igényel. Currynél pedig ugye ő nem csak ezt tudja, hanem ő ráadásul off the ball is nagyon jó, és egy közepesnél azért jobb passzoló, azt gondolom, Curry. Én ezt mindig túl értékeltnek tartottam nála, ahol valaki azt mondta, hogy nagyon jó passzoló, mert olyan gravitációja van, hogy gyakorlatilag csak hogyha hozzákerül a labda egy pillanatra is, már üresen lesz valaki, mert ketten indulnak felé. Most ez nyilván túlzás volt, de értitek, tehát, hogy magából a játék stílusából is következtek az asszisztjai, de ettől függetlenül átlagon felüli passzolónak is látom. Ez se Augustinra nem vonatkozik egyébként, se Irvingre, tehát azt gondolom, hogy először is az alacsony példa, ott több dolog kell, hogy az kompenzáld, hogy igazán elit legyél, mert az tényleg nehézséget jelent ebben a sportágban, akárhonnan is nézem, de példának okáért, ami nagyon jó, hát ilyen mindenki által látott dolog, az, hogy mi van, hogyha nem tudsz dobni. Ugye azt a legnehezebb kompenzálni, és nagyon kevesen tudják, csak is az elit atléták, mint Giannis és Simmons, és nagyon sok minden másba kell például ott akkor jónak lenned, hogy te pályán maradhass. A kiegészítőknél pedig gyakorlatilag a Tony Allenek, meg az Andrew Robertsonok szinte kifogytak az NBA-ből, gondoljunk bele. Tehát talán a shootingot, csak ha minden másban jó vagy, vagy legalább három dologban kiemelkedő, mint mondjuk Giannis, tehát akkor tudom elképzelni, hogy kompenzáld. Úgyhogy vannak olyan skillek, amiket nagyon nehéz kompenzálni, és több dologgal kell, és én nem gondolom, hogy nagyon egyszerűen levezethetjük, hogy az egyik skillt a másikkal, de mindig benne lesz valószínűleg a védekező, illetve támadó IQ. És akkor Tibi, melyik skill nem, vagy csak nagyon nehezen kompenzálható? Kicsit erre is válaszoltam itt, de kérlek, hogy ezt még nézzük meg.
Hú, nagyon szépen összefoglaltad. Igen, a kosár IQ támadásban már csak azért is kompenzál nagyobb sok dolgot, mert nem csináljuk azt, amit nem tudunk, hogyha van elég IQ-unk, így tudnám megfogalmazni. És azért már az is egy nagyon nagy előny, amikor valakinek a fejébe letisztul az, hogy mire képes, és nem akar több lenni, mint ami. Ugye rengeteg példát látunk az NBA-be is, de egyébként minden bajnokságban, hogy egy-egy játékos leginkább az visz el rossz irányba, hogy több akar lenni, mint amire képes, és hogy nagyon-nagyon jó játékos lehetne egy bizonyos szerepben, de azzal szereppel nem elégedett, vagy esetleg nyilván a sokkal rosszabb, hogyha az edzője nem azt kéri tőle, amire valójában képes tud lenni. Hú, ez kicsit kuszaled, de remélem
azért érthető. De abszolút érthető, igen.
Szerintem a jelenlegi NBA-ben a védekezések miatt tényleg a shooting az, ami kvázi kompenzálhatatlan. Nem mondom, hogy a shooting nem tanulható, egy nagyon-nagyon basic spot-up shoot a sarokból azért fejleszthető. Az, hogy valaki pull-up jumpereket dobáljon, nehogy Isten három pontos mögül, az nem. Az fejleszthető, hogyha megvan hozzá a készséged, de egyébként úgy gondolom, hogy az nem. Akiben ez nincs benne, az tényleg maximum annyit tud megtanulni, hogy egy kiosztást állóhelyből ugyanazzal a technikával, ugyanazzal a motorikus technikával, ugyanarról a helyről, ugyanabból a távolságból be tudja dobni. Erre azért kismillió példát láttunk. Nekem talán a kedvenc példám és az ilyen személyes példám a Jason Kidd, aki ugye eszméletlenül megtanult tényleg ugyanazzal a mozdulattal, ugyanabból a távolságból, szinte teli talpról érdemes megnézni három pontos dobni, és ezzel a karrierjét meg tudta nyújtani, hiszen nála a kosár IQ ugye maximális volt, a körtés is meg volt, a passzkészség nagyon jó volt, pikkentból tudott játszani, a súlya és a fizikai adottságai megvoltak, és hát így ugye 38 évesen is még eszméletlen teljesítmény tudott a pályára tenni.
Zoli, neked bármi ebben a témában?
Először is én, lesz ugye a második téma, az még érdekesebb, arra is külön összeírtam magamnak pár dolgot, de itt a posztokra is lebontva, én a wing pozíciót talán azt nem emeltétek ki annyira, én ott azt mondom, hogy három alapkészség, ami nagyon fontos, ugye nyilvánvalóan a playmaking, a shooting, illetve hogy a defense, tehát a még egyszer ugye a passzkészség és ugye a scoring készség, védekezés, illetve a passzjáték, nem valamit.
A kétszer mondtad a passz, igen. De így végül értjük, igen.
Igen, össze fogjátok rakni. Az igazán elit csapatoknak ugye ma van valószínűleg egy elit wing játékosuk, és ebből a háromból legalább kettőt elit szinten tudnak ez szinte kivétel nélkül mindenkire igaz. És akkor gyorsan végigszaladok egyébként, tehát ugye ma már ugye a center posztokon is nagyon fontos kezd lenni a shooting, és főleg a triplázás, ugye abszolút ebbe az irányba megyünk el, nagyon-nagyon kevés most már az a center, aki nem triplázik egyáltalán. Az erőcsatár az ma szerintem már kifejezetten floor spacer és sokoldalú védő, és egyre inkább mennek el ők a kiegészítő ember kategóriába, vagy akár át vannak vezényelve egy center posztra, hogyha tényleg floor spacerként is tudod őket játszatni. A center poszt azért nagyon érdekes, ugye ott még mindig nagyon fontos a lepattanózás, és az is marad szerintem, ameddig csak lesz kosárlabda. A gyűrű levédése, de ma már ugye ehhez, ahogy mondtam, hozzájött a floor spacing és a low post scoring. Tehát ez a négy legfontosabb skill egy centernek, és az elit centerek egyébként ebből legalább hármat kipipálnak. Ugye Embiid mind a négyet, a négy alap készség közül. Jokic pedig ugye érdekes, mert ő borzasztó gyűrűvédő, viszont hoz egy másik skillt, ami alapban nem feltétlenül szükséges ez a poszthoz, passzjátékot, és neki ugye ezzel van meg a négy, és érdekes, hogy ő hoz egyébként egy ilyen fél kategóriát is, mert ugye ezek az extrém jó kezek, az, hogy centerként labdalopásban ott van a top 5-ben, az is ugye egészen hihetetlen, és ugye ettől akkora anomália ő, mint amekkora, de egyértelműen ők azért a két torony magasan a két legjobb center a ligában, hogyha Davis erőcsatának számoljuk, ugye, mert négy elitkészséget is hoznak ebből gyakorlatilag. És az irányító még egy érdekes poszt ma, szerintem ott is elmegyünk abba az irányba, hogy nem kell már feltétlenül ugye sztár irányítód, nem kell, hogy feltétlenül sztár irányítód legyen, ott is ugye ott viszont nagyon-nagyon fontos a triplázás, ma már szerintem nagyon nehéz olyan irányítót játszatni, aki nem tud triplát dobni, vagy ha játszatsz, akkor nem biztos, hogy sikeres leszel, és ha védekezésed van azon a poszton, és esetleg tud ketteseket is védeni, akkor az tényleg extra. Tehát így hoznám össze ezeket a posztokat konkrétan.
Ezzel kapcsolatban csak annyit akarok mondani, hogy én már magamban elkezdtem itt teljesen más, hogy felosztani a posztokat, mármint nyilván te is ezt tök jól csináltad, hogy wing irányító és magas, mert gyakorlatilag erről van szó, viszont milyen fajta játékosok vannak, gyakorlatilag van irányító, van kombogárd, van wing, van big wing, tehát ezek a mostani modern négyesek tartoznak ide, és van center. Szerintem így tök jól fel lehet osztani, és van olyan csapat, amiben mondjuk egy irányító van, három wing és egy center, tehát nincs se kombogárd, se big wing. Tehát, hogy nyilván ezek nem az 1-2-3-4-5-ös posztok, de ez ebbe az öt kategóriába gyakorlatilag be lehetne sorolni mindent. Igaz, hogy akkor itt nyilván a wingek közül egy csomó játékost kivettem, aki wing irányító. Ez nyilván azon múlik, hogy mondjuk egy LeBron James konkrétan egyesben kezdett a Lakersnél tavaly például, idén már Schröder ott van mellette, akkor most megint hármas, de ez nagyon nehéz besorolni, úgyhogy ő a wing és az irányító kategória is beletartozna, és azon gondolkoztam, hogy ementén vajon érdemes-e a skillsetet végig zongorázni, és Zoli csak kiegészítve mondanám, hogy például egy kombógárdnak, vagy a scoring, és itt igazából gyűrű támadás, illetve pull-up jumperekre gondolok elsősorban, vagy a scoringban, vagy a secondary playmakingben, vagy a védekezésben, vagy a tripladobásban, mondjuk ebből a négyből kettőben kell ilyen nagyon jónak lennie, ahhoz, hogy pályára kerüljön, csak azért, mert ez az a pozíció, amiről talán így nem volt szó, illetve ugye a big wingnél szerintem talán még fontosabb a védekezés, és ők azok, akik 1-5-ig tudnak váltani.
Igen, és ha ide szúrhatom, akkor ez a combo guard, ez sokszor ugye prototípikusan a hatodik embert jelenti, van, mert ahhoz van. Nem elég jók, hogy bekerüljenek a kezdőbe, de nagyon-nagyon fontos skillt hoznak ugye a második sorok ellen.
Igen, talán Fred VanVleet, aki itt így most hirtelen kivételnek tudok mondani például, aki kezd, és egyfajta combo guard.
Ő már nálam, ugye ő nyilván az elite role player kategória, sokkal értékesebb, mint például egy Clarkson, mert elit triplázó és elit védő, tehát ő ezzel kerül nyilván a kezdőbe, és ő ezzel tudna szerintem egy sokkal jobb csapat, a jelenlegén sokkal jobb csapatnál is kezdőben lenni, mint ahogy ugye kezdőben volt a bajnoki futás alatt is.
Na, Tibi, egy 5 perced van, úgyhogy az alatt kérlek a kérdés második felére szedd össze a válaszokat. A posztok eltűnésével az első téma nem biztos, hogy annyira jó vagy releváns, ezért arra gondoltam, mi lenne, ha ezt csapatra terjesztenénk ki, tehát milyen skillsettel kell felépíteni egy csapatot a bajnokság megnyeréséhez, egyző, csere és kezdőjátékosok. Ugyanebben a leosztásban érdekes lehet, tehát elengedhetetlen, szükséges, jó, ha vannak skillek, természetesen itt is érdekes, hogy mely skill hiányosságot, melyik skill-lel vagy hogyan lehet csapatszinten kompenzálni. Arra válaszolsz, amelyikre csak akarsz, Tibi.
Csak két mondat erejéig még visszatérve az előző témára, tényleg csak két mondat erejéig, hogy a kombógárdoknak a padról hozatalába azért az is benne van, hogy az a skillset, amiben ők tényleg jók, az sokkal inkább használható akkor, amikor a bench-el vannak fent, hiszen hiszen a kezdőben olyan játékosok vannak, akik pont abba jobbak náluk, szóval nem feltétlenül azért nem férnek be a kezdőbe, mert nem elég jó játékosok, hanem mert egyszerűen hasznosabbak, hogyha a padról jönnek.
Igen, bocsi, még egy kivétel eszembe jutott közben, Terry Rozier, abszolút ilyen kombógárd, aki szerintem most legit kezdő. Most nem csak azért, mert Ball megsérült, hanem amúgy is az idei triplázásával abszolút jó.
Illetve ez meg csak inkább egy ilyen téma ötlet, ami menet közben eszembe jutott, aztán kibeszélem magamból, hogy arról is érdemes lenne egyszer beszélni, hogy melyik adottság, képesség hogy fejleszthető. Hiszen tök érdekes, hogy mondjuk egy körtlésen hogy fejleszthető, vagy fejleszthető egyáltalán. Szerintem egyébként igen, szerintem ez is megér majd egyszer egy misét.
Figyelj Tibi, a legközelebbi összadásba, akkor szerintem ezt a témát ne hagyjuk ki, mert ez engem is nagyon érdekel, és ezt tényleg egyző kell, hogy beszéljünk róla. Na és akkor melyikről szeretnél beszélni? Inkább, hogy skillset szerint hogyan építenél fel egy csapatot, vagy hogy csapat szinten hogy pótolható valamilyen skillset hiányosság?
Szerintem nagyon-nagyon nehéz téma, nagyon nehéz erre válaszolni. Szerintem valahogy úgy lehetne megközelíteni, hogy egy bajnok csapat felépítés jelenleg hogy néz ki. Hogy nyilván szükségünk van szupersztára, ez nem is kérdés. Aki gyakorlatilag a legtöbb skillbe elit kategóriát tud képezni, akire az egész támadó rendszer abszolút építeni tudod. Ugye a mostani bajnok csapatoknál általában két ilyen játékos van egy csapatban, hogy milyen poszton, az nyilván változó, hogyha megnézzük a tavalyi Lakers, akkor nyilván James és Davis vehető ide, de hogyha mondjuk a Golden State-et nézzük, hogy Curry és Durant teljesen más skillsettel rendelkeznek, de ezek a játékosok ugye elittek, és köréjük kell mindenképpen építkezni. Ugye a mostani trendek szerint a 3&D játékosok poszttól függetlenül a 3&D wingek azok eszméletlenül értékesek. Nagyon sok esetben ugye túl is vannak fizetve, hogyha túl fizetésnek nevezzük azt, hogy nem feltétlenül a statisztikájuknak megfelelő pénzt kapnak, inkább a szerepüknek megfelelő pénzt kapnak, az nagyon-nagyon fontos. Ugye nem árt, hogyha van egy, de inkább másfél elite rim protektora a csapatnak, azért az is meg tudja könnyíteni ugye a bajnoki cím felé vezető utat. Ugye itt is a tavalyi Lakers nagyon-nagyon jó példa, hogy önmagában vákumban azért Magit és Howardot nem nevezhetjük most már elit játékosnak, de hát láttuk azt, hogy bizonyos párharcokban milyen nagyon-nagyon fontos szerepük van, és hát nyilván ők vállalták azt, hogy bizonyos párharcokban pedig ugye nem lehetett őket a pályán tartani, és hát Vogel nagyon jó edző volt, ugye ezt meg is lépte. A cserepad az egy érdekesebb dolog, oda már ugye specialistákat is lehet hozni, olyan játékosokat, akik csak egy-egy területen nyújtanak ugye kimagaslót, ugye a shooting az egy ilyen skill, ugye, olyan shootereket, akik esetleg hátul gyengébbek, és tényleg semmi előnyük nincsen, csak a floor spacingnek a biztosítása, ilyenből egy azért, ha van, az nagyon-nagyon jó, illetve nagyon-nagyon jó, hogyha vannak elit védőjátékosok például, nem tudom mennyire elit védőjátékos, Torik régő jutott most hirtelen az eszembe, de ő például szerintem egy nagyon jó padjátékos, mert bemegy Bruce-tól kemény, ha nem játszik, nem sír és pont azt hozza, amire szüksége van egy bajnok csapatnak a padról. Ugye kellenek olyan veteránok, ami szintén egy picit skill, akik a chemistry-ért felelősek, a kohézióért felelősek, akik tudnak évközben mentorálni, akik a győztes kultúrát már tudják, de már nem tudják a pályán hozni például Hustle Miami-ban nagyon-nagyon jó példa erre. Szerintem ez is nagyon-nagyon fontos, hogy olyan pozitív példákkal vegyük körbe a játékosainkat, a csapatot, akik tényleg a tapasztalatukkal tudnak hozzátenni. Nem nagyon látjuk sokszor ennek a jelentőségét, de szerintem nagyon-nagyon fontos, hiszen a győztes kultúra valahol innen fog majd eredni. Meg a győztes kultúrát ők tudják majd átadni, és ugye ezt ne felejtsük el, hogy a 72, de egyébként 82 mérkőzés is a playoffon kívül azért ezek a játékosok rengeteg időt töltenek együtt edzéssel, meg off-court is, ugye edzésen kívül is, és baromira nem mindegy, hogy milyen példát látnak. Úgyhogy ennek a fontosságát is kihangsúlyoznám, hogy kellenek, igenis kellenek a tapasztalt veteránok.
Wow,
és hát nagyon-nagyon fontos az, hogy ugye csapatépítésnél ezt az egészet utána playoff kompatibilissá kell tenni. Ami szintén azért megzavarja a dolgokat, hiszen rengeteg olyan játékos van, aki alapszakaszban igenis tud hasznos lenni, alapszakaszban tud tehermentesíteni, tudja a húzójátékosoknak a perceit visszavetni, de playoffba teljes mértékben bevethetetlenek.
Erre hagy szúljak majd nagyon röviden közbe, csak annyi, hogy ez szerintem tök érdekes, hogy alapszakaszban azért tudsz hasznos lenni, mert egy alapszakasz meccsen kijöhetnek, vagy kiemelhetik a te erősségeidet. Ez a playoff az tök fordítva van, ott meg vadásznak a gyengeségeidre, és esetleg azért nem tudsz pályára kerülni. Tehát a playoffban a játékosok gyengesége és hiányossága kerül előtérbe, miközben az alapszakaszban meg inkább az erőssége.
Abszolút, illetve azért az is számít, hogy abba gondoljunk bele, hogy hogy milyen megterhelőbb egy playoff sorozat. Mennyivel megterhelőbb egy playoff menetelés, és hogyha ezt mondjuk az egészet tényleg alapszakaszra áttesszük, és azt mondjuk, hogy oké, akkor a Jimmy Butler ugye 42 percet játszó minden meccsen, mert meg akarjuk az összes mérkőzés járni, ez gyakorlatilag lehetetlen. Sokkal szellősebb a védekezés, sokkal nagyobb a pace, és ugye ez is nagyon-nagyon fontos, hogy olyan játékosok kellenek egy bajnokcsapatba, akik a lelassult pace-be is megtalálják a helyüket, is hasznosak tudnak lenni, ergo, akik csak tranzícióba, csak futással tudnak érvényesülni egy alapszakasz mérkőzésen, azoknak azért a szerepe és a jelentősége azért sokat fog csökkenni egy playoff run alatt.
Ez egyébként mondjuk a magyar NBA-ben is így van? Tehát, hogy ez inkább általános kosárlabda szabály a playoffnak ez a fajta átalakulása?
Hát a magyar NBA-ben hetente egy mérkőzés játszanak, a playoff alatt meg kettőt.
Ja, értem, azért, tehát itt nehéz összehasonlítani.
Nem, igen. Azt mondom, amikor tényleg azt mondják, és arról beszélnek, hogy a szerda-szombat ritmus milyen kemény, persze heti két tétmérkőzést lejátszani, sokkal-sokkal nehezebb, mint heti egy darab tétmérkőzést lejátszani, de hát nyilván az NBA-ben, hogy hetente 3-4 mérkőzés játszanak, és mellette kilométer ezreket utaznak, az azért én úgy gondolom, hogy egy icipicit talán megterhelőbb. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy mondjuk a magyar NBA egy átcsoportban a kettős terhelés persze jó, hogyha van mély rotációt, de maga a pénz nem változik olyan mértékben, hogyha százalékosítani kéne, mint mondjuk NBA-re. Ott azért ez nagyon-nagyon megfigyelhető, mert ott a 120 fontos meccsek azok akár 90-re is le tudnak menni. Most nyilván ezt hasonlítva mondtam, de szerintem a hallgatók értik, hogy mire gondolom.
Tavalyi playoff bizonyos meccseit nézve nem jársz messze az igazságtól.
Igen, egy picit költői túlzást használtam, de ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, hogy ugye az 5000 ellen és nem tranzíciós kosárlabda felértékelődik. Mármint az, aki ebbe nagyon jó. És az, aki pedig tényleg az atletizmusával, most egyébként megint egy régi játékos jutott az eszembe, például Corey Brewer, aki egyébként tényleg baromi jó volt egy alapszakaszban, mert tudott futni, kicsit tudott dobni, és védekezgetett is. Nyilván például az ő playoff jelentősége az biztos, hogy rengeteget csökken a mai kosárlabdában.
Plusz a mai napig neki van az egyik ilyen leghihetetlenebb 50 pontos meccs, ugye ott van azokon a listákon, ahol olyan játékosok értek el 50-et, akiről nem gondoltad volna.
Vitatkoznék, mert Tony Deacktől elkezdve Tracy Murray-en keresztül még van pár ilyen játékos, de igazából nem vitatkozik.
Ja, van, persze, én azt mondtam, hogy igen, rajta.
Ő az egyik, abszolút, igen. Imádom az ilyen listákat egyébként, meg imádom ezeket a meccseket visszanézni, hogy egy-egy ilyen játékos miből tudott 50 pontot dobni, de nem akarok a távtól eltérni.
Ja, na, Tibi, akkor nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és most menned kell ugye egy megbeszélésre, amiről már 3 perce ott kéne lenned, de ha minden igaz, akkor csak egy emeletet kell megtenned, ugye?
Hát igen, nagyon szépen köszönöm a meghívást és elnézést, hogy ugye mondtam, hogy sajnos csak 1 óráig érek rá, hát a konyhából lesétálok az irodába, és ott csatlakozom a mai meetingünkhöz, ami mint vezető nem hagyhatok ki.
Jól van, akkor viszont jó meetinget neked, és köszönjük szépen, hogy itt voltál.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást még egyszer.
Én is köszönöm, hogy itt voltál. Szia, Tibi!
Mi pedig akkor menjünk tovább így ketten. Van még pár kérdésünk. Zsolt T lesz az első, amit nézünk. Melyik 10-20 játékos végzett nagyon színvonalas szakokon, komoly egyetemen, különlegesebb nehezen teljesíthető tanulmányokat? Hát én nem mondanám, hogy 10-20-at találtam egyébként, de azért párat igen. Ha megengedett Zoli, akkor 2-3-at bedobnék. Ez ami nagyon érdekes, hogy egy csomó kanadai játékos, nem tudom, hogy miért van, de csomó kanadai játékos gondolta úgy, hogy ők már pedig hát fognak olyan nehezen teljesíthető szakokat is bevállalni, ami az NBA mellett egyébként elég necces, és az egyik ilyen az például Kelly Olynyk, aki kanadai, és őről azt kell tudni, tehát, hogy ő közben egy könyvelőit elvégzett, és gyakorlatilag hamarosan befejezi ezt, tehát ő például ezt az NBA mellett tolja. Aztán ugye mondott itt két példát egyébként a kérdezőnk, az egyik az Jeremy Lin volt, aki a Harvardot járta ki, ami nagyon durva, a másik pedig David Robinson, aki ugye a katonai iskolát. Ha jól tudom, akkor David Robinson konkrétan még az NBA karrierje előtt befejezte ezt, jól emlékszem erre, Zoli?
Így van, ugye kijárt a maximális 4 évet, ahogy Tim Duncan is egyébként. Utóbbi ugye a nagymamája hatására, ugyanis gyakorlatilag a halálos ágyán azt hiszem a kívánsága az volt, hogy mindenképpen diplomázzon le Timmy D, és épp ezért ő maradt is, megvárta 4 évet, gyakorlatilag megszerezte a diplomáját, és utána kezdte el ugye az NBA karrierjét.
Na de van egy nagyon durva példa, ha már kanadai, és itt átadnám neked a szót, biztos készültél vele, az Dwight Powell, a Dallas Mavericks játékosa.
Így van, és róla is tudni kell azt, ugye, hogy bár sokan azt gondolják, hogy a Stanford is Ivy League egyetem, a Stanford speciál nem az, de azon a szinten van. Tehát, hogyha a 10 legmagasabb piaci értékkel rendelkező diplomát, illetve még nem is inkább diplomát, hanem olyan iskolát, ahol az átlagos piaci érték, meg az átlagos éves kezdőfizetés a legmagasabb az onnan kikerülőknek, elég kacifántosan fogalmaztam meg, de értitek, akkor a Stanford is ott van a világ 10 legjobb ilyen egyetemek között, és ő ott végzett, és egyébként ritkasság száma menő, hogy nem is egy business, vagy accounting, vagy közgazdaságtan diplomája van, mint például ugye Jeremy Linnek, hanem ő egy tudományok, tehát ugye Science and Technology and Society degree, ez a pontos neve, ami ugye magyarra most lefordítva nem tudom pontosan, de gyakorlatilag nem akarok hírséget mondani, de ugye a tudományokhoz és a...
Tudományok, technológia és szociológia, nagyon durva, tehát ez három...
Igen, szociológia, nem igazán szembe, köszönöm.
Igen.
Igen, tehát gyakorlatilag igen, ez ilyen összemont. De egyébként lehet említeni még azt a...
Említhetek még kanadait? Mert Andrew Nicholson-t szeretném megemlíteni, ha már így kanadai irányból indultunk neki ennek, mert ő meg fizikát végzett el egyetemen, ami az egyik legnehezebben elvégezhető szak.
És ami brutális a ritka, igen. Úgyhogy igen, le a kalappal. És egyébként vannak még olyan korábbi NBA játékosok is, akiknek gyakorlatilag doktori címük van, és ilyen például, az egyik ilyen például Tom McMillan, aki ugye Oxford M.A. Rhodes Scholar, szerzett ugye egy politika, illetve közgazdaság doktori címet. Bill Bradley, akinek szintén ugye erről az egyetemről van egy diplomája, azt pontosan nem találtam meg, hogy milyen, de egy doktori diploma. És ugye Tariq Black, akinek ugye Afrika tudományokból van egy ilyen doktorátusa. Egyébként Shaq is, ugye ide sorolandó, neki is van egy doktori címe, de hát jó. Azért erről, ezzel kapcsolatban kicsit én szkeptikusabb vagyok, ugye Shaq inkább az a sztori, akinek adtak egy doktori címet, ugye szokott ilyen is történni sportolóknál, mert az egyetemnek nagyon nagy PR, és ugye ez a Berry egyetem volt, amelyik ugye HR Development diplomát, ez a doktori címet ajándékozott neki, úgyhogy ez ilyen ajándékozott doktori diploma, ha jól tudom, de egyébként ő tanult is, meg egyébként Shaq nem buta, de ami a képernyőn látszik, mint ugye szakkommentátor vagy kommentátor, az kicsit ilyen szerep is, tehát ő egyébként tényleg nem egy buta ember, és Isaiah Thomas, ugye az eredeti, igazi Isaiah Thomas, akinek a UC Berkeley-ről van egy education, tehát egy tanítói doktori címe, és az általad is említett, ugye Adonai Foyle, azt hiszem őt is említette, nem ezzel itt említetted a másik Warriors legendát, de az igazi, abszolút Warriors legendának, Adonai Foyle-nak is van egy sportpszichológia doktori címe.
Na, azért a doktori cím.
Mester cím, bocsánat, tehát itt mester és doktor is, ugye, össze volt vegyítve, nem mindenki doktori, aki ugye mester.
Igen.
Szokott végzette.
Igen, de azért ezek már nagyon durvák. Aztán Oladipót és Jimmy Butlert egybe venném, de nem tudom, hogy tudjátok-e, mind a kettőnek kommunikációszakos diplomája van, ami azért is érdekes, mert ráadásul, hát ugye Butler esetében ő egy tényleg utcagyerek volt, és ezt nem úgy értsétek, hogy nem tudom én, rossz voltak a családi körülmények, aztán alig volt otthon, hanem hogy így nem volt hol laknia konkrétan, és abból lett egy kommunikációs diplomája, ami szerintem még extrább, és mind Oladipó, mind Butler tevékeny részese is a játékosok szakszervezetének, úgyhogy ezt azért mindenképpen szerettem volna így hozzáfűzni, hogy nem mindig feltétlenül a legnehezebbet kell keresni ahhoz, hogy a legnehezebb tanulmányt vagy életutat így megtaláld az NBA játékosok között. És akkor még egy pár név, akinek van diplomája, Roy Hibbert ilyen például, Mason Plumlee ilyen, Jaylen Brown ilyen, hát azért ezek általában az elhíresült okosabb játékosok, Rajon Rondo, Gordon Hayward, Tyler Zeller, tehát ez nem Alkodi, hanem ő a Tyler, aki kevésbé futott be jó NBA karriert, és ha jól tudom, akkor végül Westbrooknak is meglett a diplomája. Úgyhogy igen, Mason Plumlee, tehát hogy azért vannak játékosok, akiknek ez is fontos volt, annak ellenére is, hogy az NBA-ben is megkeresték a saját vagyonukat és megélhetésüket. Menjünk tovább akkor a Dodo Basketball TV-en podcast kérdésére. Külön kérdést kaptunk Patreon postaládába Zolihoz. A jövő évi Dallasba Tim Hardaway Jr.-t szeretnéd szerződés hosszabbítás után látni, vagy az ő scoring punch szerepébe van valaki, akit preferálnál a cserepiacról vagy a free agent piacról?
Egy vákumban nézzük, sziasztok, és választhatok Otto Porter és Timi között, akkor Otto-t választanám, Otto Porter Jr. A nagyobb 2-way upside miatt, tehát ez teljesen egyértelmű, és ez valószínűleg egyébként Jay Rich-sel összevetve is így lenne. Tehát, ha mondjuk az a szenárió, hogy beszélünk Otto Porterrel, és azt mondja, hogy fú, én nagyon szeretnék Lukába játszani, fizessetek meg, brutális jó lesz, akkor lehet, hogy renounce-olnám ezt a két srácot, ugye? Mert akkor tudjuk gyakorlatilag aláíratni Otto Portert. Ha tényleg ezt látjuk tőle a csapatától, meg ő is ezt mondja, és tényleg nagyon szeretne a Dallasban játszani, akkor érte a jelenlegi egyébként hát eléggé beszáradt, kiürült FA piacról, ő lenne az, akiért váltanék. Már nyilván Kawhi, ezt mondani is kell, de ugye Kawhi nem fog kilépni, és nem lesz UFA, meg fogja hosszabbítani nyilván egy 1+1-jel, vagy valami hasonlóval, vagy ha kilép, akkor is ugye azért, hogy meghosszabbítsa. Úgyhogy viszont, és ez nagyon fontos, hogy 2023 lehet most úgy néz ki, azt jósolják a következő nagy FA piacnak, ugye gyakorlatilag a 21-es helyett lenne, mert ugye ez végül nem lett. És ott kilépett már ugye Porzingis, képi is a szerződéséből, és aztán akkor kell majd Lukának maxot adni, ugye, a rookie maxot, vagy nem a első max hosszabbítást. Ha igazolok is, próbálnék valahogy 23-ra koncentrálni, és nem tudom, lehet, hogy 3 éves megpróbálni Otto Porternek, utolsó team optionnel, de az első 2 évet nagyon-nagyon meg baszarintani. Uh-huh. Akár ilyen max közelébe is, nem tudom.
Egyébként Bogzoli, az a rossz hírem van, hogy Lukát már meg kell fizetni, ugye most 3. éves, tehát őt már 2022 nyarán meg kell fizetni.
22 nyarán. Mindegy, abban szempontból nem számít, ugye, hogy képi kilépett, és persze, ez úgyis adott az a dolog, tehát azon ugye nem gondolkozol úgyse. Igen, ez a válaszom, hogyha ők hármójukban gondolkodom, akkor lehet, hogy inkább Otto Porter, de az meg valószínűleg azt jelenti, hogy mind a kettőt elveszített, tehát azt is megérteném, ha azt mondanám most Donnie és Cuban, meg nyilván Lukának is lesz beleszólása, hogy inkább hosszabbítsunk meg mindenkit, és hozzunk vissza, mert szerintem egyébként nagyon nagy upside van még mindig ebben a csapatban, és ha nem lett volna idén a Covid, és ez a 2-9-es mérleg, illetve Luka kicsit összeszedettebben kezdi a szezon, akkor szerintem ott lennénk most a 3.-4. helyen, szóval én azt gondolom, hogy itt van azért nagyon komoly potenciál, úgyhogy az sem feltétlenül vágna padlóhoz, hogyha mindenkit visszahoznánk. Hát a Mavericks Twitterrel szemben, mert ők biztos, hogy padlóra vágnak magukat, és elkezdenének egy olyan hisztériát lefolytatni, hogy hihetetlen.
Hozzám is van kérdése a Dodo Podcast legénységének. Szerintem a Raptorsnál a Boucher Siakam páros elérhetetlen, hát Siakam főleg azért, mert lassan szarszerződésnek számít, annyira rossz, hát reméljük, hogy ez változik. És én Anunobit, valamint Trentet is hosszú távra tartanám, teljesen egyetértünk, de nálad, vagyis nálam, FanFleet szintén elérhetetlen a jövőben, vagy értékre váltaná-e a nyáron, hogy jó csomagot kapna érte a Raptors. Egyetlen egy ilyen feltétel van, hogy ugye kidraftolunk. Tehát, hogyha a Raptors mondjuk a 7. legrosszabb mérlegig le tud tankolni, mert elég pofátlan az, amit most a Raptors tankolás címen lenyom, tehát felváltva hiányzik a top 5 játékosból 3 ilyen rotációban folyamatosan állítólagos sérülésekkel, meg pihentetés, meg van itt minden, amit el tudtok képzelni. Ha mondjuk a 7. helyről behúznak minket a top 4-be, most mondtam valamit, és ott kihúzzuk vagy Cunninghamet, vagy Suggs-t, akik mellé már FanVleet és Lowry sok, akkor azonnal, de még azt is megkockáztatnám, hogy esetleg Lowry-t elengedni a mostani off-seasonben, és FanFleet-tel, és mondjuk Cunninghammel, vagy és mondjuk Suggs-zal menni tovább. Tehát nem ragaszkodom én ahhoz, hogy feltétlenül FanFleet-et cseréljük, de ha mondjuk ez a draft ez jól sikerül egy irányító szerűséget, 1-es-2-es poszton bevethető irányítót húzni, akkor vagy FanFleet-nek, vagy Lowry-nak szerintem mennie kell, ez a franchise-nak is a hosszú távú érdeke, mert sokkal érdekesebb, hogyha nem 1-es-2-es posztra húzunk, vagy mondjuk lecsúszunk a 9. helyig, ahol már nincsenek olyan világmegváltó játékosok, bár a Raptors fejlesztő részlegével ki tudja, hogy akkor is azt gondolom, hogy bár tényleg Kyle Lowry az egyik kedvenc játékosom, ő idén egy kicsit elkezdett lassulni, nem feltétlenül sebességre mondom, hanem egyszerűen egyszerűen teljesítményben ő idén már nem hozta az All-Star szintet, közel volt, de nem hozta, és nyilván 35 éves, ő talán magától is szívesebben megy majd egy bajnokcsapatba, bár nem tudom, hogy ki tudja kifizetni neki az évi 25 milliót, mondjuk 2 év 50-et revesgetnek nála, lehet, hogy ezt egy sign-and trade-del meg lehetne oldani, és ebből is jól profitálhatna a Raptors, és azért FanFleet pedig most kerül a Prime időszakába, úgyhogy az engem nem vágna föltöz, hogyha ő lenne az irányítónk a következő pár évben, csak ne ő legyen a main ball handler, vagy a legjobb játékos a csapatban. Ha igen, akkor abból nem lesz bajnok csapat, de hogyha ő a második, harmadik számú opció, viszont egy olyan irányító, aki 9-10 asszisztot ki tud osztani egy meccsen, vagy akár legyen csak 7, meg mellé jól triplázik, és beteszi azt a 18-20 pontot, akkor az úgy tökéletes lesz. Úgyhogy mind a két esetben leginkább a nem felé hajlok, tehát FanFleet nem az, akit mozdítanék. Menjünk tovább akkor Robi kérdésére. Discordon már felmerült, ez rengeteg kérdés lesz, de egy téma, és arról tudunk majd így egybe beszélni, viszont végigolvasnám. Discordon már beszéltük, mailbackbe is mehet szerintem. Murray sérülése milyen hatással lehet a Denverre? Megmentheti ez Melon seggét? Ugye itt már van egy előfeltételezés, hogy Melonnak mennie kellene, és azért nem fog menni, hogyha nem sikerül a Denvernek jó az a playoff, mert hát, hogy nem volt Murray. Melon miért ragaszkodik a sorcserékhez? Mire jó ez a Nagy Millsap Green trio egyszerre, ugye három magas ember a padról, már volt rá példa. Campazzo, Gordon a paddal jó lehetne, legyen valami playmaking is, ott még Jokic ül. Így meddig juthatnak idén a playoffban? Reverse pletykálják hozzájuk, ez már szinte tény egyébként, hogy ő tud-e segíteni. Nyáron Michael Carter Williams segíthetne nekik, illetve vagy mást hoznátok guard posztra. Millsap megtartásának lenne értelme tekintve, hogy mennyire nem jók ő Greennel együtt? És főleg, hogy Nagy elől veszi el a perceket, bocsi, hogy sok kérdés. Hát szóval ezt az egész Denver témát, de akkor induljunk nyilván abból, hogy Murray kiesése pontosan milyen hatással lesz.
Próbálok mindent érinteni, nyilván az én véleményemet mondom, hogy nálam, amivel Gábor vagy egyetért, vagy nem, most nem is annyira fontos, hogy most az én véleményemet mondom, nálam a Gordon cserével az igazi contender státuszba lépett a Nuggets.
Ezt mondtam is egyébként, hogy én is így látom.
Igen, te is erre hallottál. Na most nyilvánvalóan ugye Murray kiesésével vissza kell őket sorolnunk a Dark Horse kategóriába. Sajnos ez tény. Nem azt mondom, hogy teljesen esélytelenek, de legalábbis valószínűtlen az most már, hogy ők nyerjenek. Hogy hogyan tudják pótolni, nyilvánvalóan csak úgy, hogyha nagyon magas szinten játszik mind Campazzo, mint pedig Morris. Innen indul minden. Ha ők ketten borzasztó magas szinten tudnak játszani a play-offban, akkor talán valahogy tudják pótolni, de sokkal valószínűbb, hogy csak egyikük fog nagyon jól játszani, vagy egyikük sem. Valószínűleg ez a legvalószínűbb, hogy
Zoli, bocsi, csak annyi, hogy ha esetleg ők nagyon jól játszanak, az még mindig nem biztos, hogy playoff képes. Nem tudom, érted, hogy mire gondolok, hogy ugye Murray az, aki abban a csapatból tudott akár 40-50 pontot dobni pick and roll-okból, egy az egy szituációkból, és erre Campazzo, ha jól játszik, akkor se képes, Morris, ha jól játszik, akkor se képes, tehát ha a saját maximumokat nyújtják, ezt a dimenziót akkor is elveszti a Denver szerintem.
Ez így van. Itt lesz érdekes kérdés az, hogy mit tud csinálni Michael Porter Jr., ugyanis lehet, hogy most a kényszer megszüli úgymond ezt a duót, és ténylegesen és véglegesen Michael Porter Jr. bekerül a második számú scorer szerepbe, amiben egyébként az utóbbi hetekben borzasztóan jól néz ki, egy tényleg horribilis meccset leszámítva. Michael Porter Jr.-ban szupersztár potenciálban ő lehet az a Jolly Joker kártya, az ütőkártya, aki akár már ebben a play-offban átveheti ezt a szerepet, de megkockáztatom, akár a legjobb scorer is lehetne a Nuggetsnek, benne van ez a képesség, és védekezésben is nagyon sokat fejlődött. A Nuggets keretéről azt tudom elmondani, hogy megvan valahol az a kombináció benne, ami a jelenleginél sokkal jobb rotációt eredményez. Azt én sem tudom, hogy erre Melón az alkalmas-e, hogy ezt megtalálja, de biztos vagyok benne, hogy léteznek olyan kombinációk, hiszen ezek nagyon-nagyon jó kiegészítő emberek, tehát Green nagyon-nagyon jó kiegészítő ember. Campazzo azt gondolom, hogy jó kiegészítő ember lehet az NBA-ben is. Morris tudjuk, hogy a liga egyik legjobb roleplayere és csere játékosa, és már ők hárman igazából ugye 8-as rotációt megadnának, és akkor ugye még szórakozhatsz, hogy Bartont a kezdőbe rakod, vagy akár most még Murray sérülése után is esetleg a padra rakhatod, hol működik jobban. A Nuggets nagyon-nagyon mély kerettel rendelkezik így is, és én nem írnám le őket teljesen pontosan emiatt, mert valahol létezik az a kombináció a játékosokkal, amik a jelenlegire sokkal hatékonyabban tudnak játszani, és egy sokkal kiegyensúlyozottabb kezdő és kispad is kialakítható lenne.
A Nuggets már korábban is elment néha nagyon támadó és nagyon védekező irányokba. Ugye mindig azt hiányoljuk náluk, hogy a kettő együtt egyszerűen nem tud összejönni. Szerintem Murray kiesésével az első számú következmény az lesz, hogy a lassú, nagyon védekező irányba el kell menni a Nuggetsnek, amit én mindig preferáltam, mert minél jobban tudják Jokicnak ezt az egyetlen úgymond gyengeségét, amit mondjuk egy playoff védekezésnél már úgymond kikerülhetetlenné tesz az egy jó ellenfél, ezt minél jobban tudják negálni, vagyis minél jobban el tudják tüntetni, még akár a támadás kárára is, annál inkább lesz ez több szorosabb mérkőzés szerintem a Nuggetsnél, tehát én ezt már Murrayvel együtt is így gondoltam, hogy mindenképpen ebbe az irányba kell menni, és idén például a tempó alapján, sőt az elmúlt három évek tempója alapján, ugye mindig lassan játszó csapat volt a Nuggets, meg is teszik, amit megtudnak, szóval most ebbe az irányba kell menni szerintem, bízni abban, hogy a clutch szituációkban Jokic például mennyire fantasztikus, és nyilván a félpályás támadásnál Michael Porter Jr.-ra többet hagyatkozni, akire lehet, hogy a playoffban még egy kicsit nagy lesz ez a kabát, tehát azt mondjuk nagyon meglepődnék, hogyha, és ez nagyon furcsán fog hangzani, hogyha olyan konzisztensen tudna teljesíteni, mint Murray a tavalyi playoffban, ugye az inkonzisztencia pápájáról mondtam most gyakorlatilag ezt, aki nem tud két ugyanolyan meccset lehozni egymás után az alapszakaszban, de láttuk a tavalyi playoffban, hogy mire volt képes, és nem alap, hogy ezt megismételte volna idén, nyilván, de Portertől semmi esetre sem várom ezt. Szerintem az egy túl nagy elvárás lenne tőle, ugyanakkor abba biztos vagyok, hogy az ő szerepe ilyen szempontból fog igazán megnőni, hogy félpályás támadást ő valahogy le tud-e bontani, át tud-e dobni, ugye? Úgyhogy, ja... Tehát én ennyit fűznék ehhez hozzá, illetve a Melon dologhoz. Melon mindenre nagyon lassan reagál, meccs közben is, meccsről meccsre is. Néha azokat a módosításokat, amit meg lehet tenni, azokat 2-3 meccsel elcsúszik egyszerűen egy playoff párharcban is. És ez egy kicsit így mutatja is a tavalyi playoffot, ahol ugye 1-3-ról kétszer fordított a Denver, ami ilyen fantasztikus teljesítménynek tűnhet, de közben meg benne van az is, hogy bizonyos dolgokban meg lassan reagált a Nuggets. Úgyhogy én ennyit tennék hozzá, hogy Melon seggét igen, ez megmentheti, és szerintem meg is fogja, de Melon nem rossz edző, csak lassan csinál mindent valahogy így. Lehet, hogy rossz edző és a segédedzőire hallgat lassan, nem tudom, ezt ugye ebben nem lehetünk biztosak. Minden esetre messze van attól, hogy top 10-es edző legyen. A nem rossz az nem azt jelenti, hogy nagyon jó. Úgyhogy én mindenképpen már régóta nem Melont látnám ott, a biztató jelek ellenére sem, és igen, szerintem ez megmentheti a seggét. Igen?
A utolsó két B-következtetéssel abszolút egyetértek. Tehát Melont én már nem utálom annyira, vagy talán egyáltalán nem, mert régen abszolút utáltam, és tényleg azt gondoltam, hogy visszafogja a csapatot. Szerintem azért sokat fejlődött, de lehet, hogy tényleg arról van szó egyébként, hogy csak mostanában kezdett el hallgatni ugye a segítőire, és ehhez is nagyon sok időnek kellett eltelnie. Itt nyilván tényleg bele kéne látni a kulisszák mögé, és akkor tudnánk úgy igazán olyan véleményt összerakni az edzőkről, ami pontos. Így ez kicsit találgatás, de nyilván találgatni meg muszáj, ugye tudjuk.
Így van. A Viktor kérdése, ez is egy nagy témakör több kérdéssel. Sziasztok, mailbackbe írnék, remélem meg nem túl késő. Érdekelne a véleményetek Porzingisről és az ő szerepéről a Mavericksben. Őszintén, ha rajtam múlna, én cserélném azonnal. Szeretném, ha ő tudna lenni a második számú opció, de abszolút megbízhatatlan, hogy mikor játszik és mikor nem, és épp milyen teljesítményt nyújt. Közben meg ugye nyilvánosan kritizál, hogy nem kap elég labdát, és a játék közbeni reakciós is sem a megelégedettséget mutatják. Szerintem ő első számú opciónak képzeli magát, ami akár igaz is lehet, de nem a Mavs-ben. Egy jóval rosszabb csapatban lehetne a legjobb ember, de ha van egy Doncsicsod, szerintem nincs miről beszélni. Ezt neki is el kell fogadni, és beállni a sorba, és segíteni segíteni, hogy minél messzebb jussanak együtt, de Luka vezérletével. Én nem érzem megfelelő együttműködést sem köztük, így pedig nem sok értelmét látom erőltetni a dolgot, és újabb hónapokat, ne adj éveket elvesztegetni erre a projektre. Nagyon érdekelne, hogy ti hogy látjátok ezt a dolgot. Üdv Viktor, itt mindenképpen Zoli, neked adnám először a szót, mert például ez a Porzingis jelenség, ez nekem új, én nem tudtam, hogy ő elégedetlen a szerepével, az pedig szerintem igazából Viktor következtetése, hogy szerinte Porzingis első számú ember akar lenni, erre vannak-e esetleg utaló jelek, és nyilván aztán foglalkozunk a szakmai részével is, mert az meg nyilván más kategória.
Én úgy fogalmaznék, hogy bele lehet látni ezt, igen. Egyértelműen nem mondta ki, az nem igaz, hogy ő egyértelműen jelezte, hogy elégedetlen a szerepével. Voltak olyan meccs utáni interjúi, amiből ki lehetett ezt olvasni, inkább így fogalmaznék. És képiről tudni kell azt, hogy eléggé lelkiző játékos, és ő beszélt 10 percen keresztül az érzéseiről a meccsek után, hogy mi nem működhet, ő beleáll saját magába, tehát legalábbis verbálisan ő abszolút önkritikus, elmondja, hogy miért gondolja, hogy ő most szar, miért gondolja, hogy szarul játszott, min kellene változtatni, és tényleg szabályosan lamentál, ez a legjobb szó, a saját mentális diszpozíciójával kapcsolatban is, tényleg akár 10 percet mondom, amit nyilván felesznek az újságírók, és nyilván sok olyan interjú foszlány ad nekünk is, meg nekik is, amiből lehet ugye itt találgatni, és tényleg vannak olyan részek, pont emiatt, amiből ezt ki lehet szedni. Szerintem ő egyértelműen tudja, hogy Lukáé a Mavs, és hogy ez így is marad, és szerintem ezt elfogadta egyébként, de tény, hogy időnként úgy érzi, hogy nem kap akkora szerepet támadásban, és inkább nem találják meg olyan jó labdákkal, vagy nem úgy játsszák ki rá a játékot. Akkor sem, és talán valószínűleg akkor zavarja ezt őt leginkább, talán valószínűleg. Szóval valószínűleg akkor zavarja őt ez leginkább, amikor tényleg nagyon forró, és jól megy neki a dobás, és utána kicsit elfeledkezünk róla. És voltak is ilyen mérkőzések. Viszont független attól, és ez itt a kulcs, független attól, hogy mennyire igaz ez, lehet, hogy igaz, szerintem van benne igazság, de kicsit ugye túl van tolva, valahol itt lehet, ugye a arany középút, vagy a középúton az igazság, de ez lényegtelen, mivel jelen pillanatban képi cseréértéke, hát nem annyira magas. Tehát nem, jelen pillanatban nem lehet őt elcserélni, vagy el lehetne, de nagyon nem érdemes. Sokkal produktívabb, hogyha megpróbálod egészségesen tartani, esetleg kijön egy nagyon jó playoff, és esetleg jövőre visszatérni erre a témára, megnézni, hogy ha ő egészséges, és ha ő nagyon jól játszik, akkor mit tud csinálni a Mavericks a playoffban, mennyire veszélyes csapat, mert mondom, szerintem az upside az nagyon nagy, tény, hogy a floor, a padló is azért elég alacsonyan van, mert nagyon inkonzisztensek vagyunk, de most ezt meg kell nézni, és adott esetben jövőre visszatérni erre a témára, mert a mostaninál szerintem akkor lehet csak alacsonyabb a cserérték, hogyha megint megsérül. Erre meg nem építhetsz, hogy most akkor csak azért odaadom szinte semmiért, mert később, ha megsérül, akkor tényleg semmiért tudom odaadni. Erre nem cserélsz, hanem inkább akkor erre lapot húzol.
Egyrészt egyetértek magával a megközelítéssel, másrészt pedig én egy teljesen másik irányban is kíváncsi leszek az idei playoffra. Ez pedig az, amin már beszélgettünk mi egymás között sokat, hogy KP ugye kiváló védő, de azért nála is ez a Gobert jelenség könnyen előfordulhat a rájátszásban, mégpedig, hogyha a periméterre kényszerítik, akkor azért ott még Gobertnél is azt gondolom, hogy verhetőbb, és nagyon kíváncsi leszek arra, hogy ezt mennyire tudják megcsinálni vele a csapatok, amit tavaly igazából nem láthattunk. Én ezért várom nagyon az idei rájátszást. Tud-e úgy védekezni a egyébként zónákkal, meg bizonyos dolgokkal kikerülhető ez? Nyilván akkor meg mást adsz fel egy kicsit. Tehát, hogy végig tudja-e úgy tolni a rájátszást a Mavs, és lehet, hogy ez csak egy kör lesz, persze, benne van a pakliban, hogy ez ne jelentsen problémát védekezésben, és akkor ne legyen az a jelenség, hogy a hirtelen az egyébként nagyon jó védőnek számító Porzingis, aki most, hogy végre újra formában van, a palánk alatt már megint fantasztikus rim protection-t nyújt a Dallasnak, aztán persze azóta megint nem játszik, nem tudom mióta, 3-4 meccse, úgyhogy igen, tehát ez az inkonzisztencia megint így megjelenik, hogy mikor játszik, mikor nem, de amikor ő jó formában van, akkor egy nagyon jó dropback védő, és hogy ezt ki tudják-e használni majd az ellenfelek, úgymond Gobert jelenséggel találkozhatunk-e nála, mert ha igen, és emellé még tudjuk azt, hogy ő sérülékeny és inkonzisztens, akkor én mindenképpen végső soron nem vele képzelném el a jövőt, hogyha bajnokcsapatot akarok Doncsics köré építeni. Ha viszont az derül ki, hogy ez kikerülhető, hogyha Rick Carlisle zónáival és előre elcserélésen alapuló védekezéseivel esetleg ez ez nem fog annyira számítani, és Porzingis tud érvényesülni valahogy a gyűrű körül védekezésben, támadásban pedig hozza azt, amit tud, akkor viszont igenis legalább egy-két évet még olcsón neki lehet menni ennek a dolognak. Azért mondom ezt, mert Luka 21 éves. Tehát ugyan a Mavs annyira jó, hogy a Mavs már mostanában bajnok esélyesség közelébe tudja vinni, de ettől függetlenül nem biztos, hogyha a következő két évben még ezzel próbálkozik az ember, akkor az nagyon rossz lesz.
Így van, 22 egyébként, de abszolút egy most töltött be ugyanemrég, de abszolút egyetértek. Tehát igazából nincsen tragédia, most ez nem jön össze a képi vonal. Tehát nem kell úgy csinálni, mintha mindent erre tettünk volna fel. Nyilván egyébként pont a Knicks szurkolók értető okokból kicsit úgy ki lett hegyezve ugye ez a csere is, mint ahogy a Trey Doncic draft csere is ilyenkor. Én megértem persze, hogy a másik oldalról folyamatosan azt hallják, hogy mennyire elveszítették vagy a draft cserét, vagy a normál cserét, akkor persze, hogy egy idő után már ugye szurkolnak a Mavericks ellen, és Képi ellen, és Luka ellen. Én totál megértem ezt. De az igazság, hogy olyan nagyon elveszíteni nem tudja sehogy a Mavericks ezt a cserét, mert ha nem is jön össze, és Képi sérült lesz, akkor megpróbálták. Tehát totál érthető move volt, és szerintem ma is megcsinálnák újra, vagy legalábbis elgondolkodnának rá erősen. És ahogy mondtad, Gábor, az nagyon fontos, hogy van ideje Mavericksnek, tehát ugye, ha a bajnoki címre gondolok, és a szupersztárokra, akik mikor nyernek először bajnoki címet, azt hiszem az átlag életkoruk olyan 27 év körül van, tehát nem szoktak korán nyerni igazából ezek a sztárok.
Máté kérdése, sziasztok! Erről nagyon szívesen meghallgattam a véleményeteket, persze csak a szerintetek megfontolásra érdemes bármi belőle, és egy Bleacher Reportos cserés cikket kaptunk, úgyhogy itt akár dobálhatjuk is egymásnak. Az első ezek olyan cserék, ami az idei off-seasonben mindenkit nagyon meglepne, és közben mégis milyen jó gyakorlatilag. Az első megoldásunk az Atlanta Hawks és a Bulls cseréje, ahol Kobe White menne Atlantába, a Chicago Bulls pedig Cam Reddish-t kapná, a 21-es második körösét, ami érdekes, mert akkor ez egy draftkor létrejövő csere, tehát akkor a 21-es második körösét a Miami Heatnek, ezt az Atlanta birtokolja jelenleg, és még egy 23-as második körös. Most részletkérdés, két második körös és Cam Reddish is Kobe White-ért, én nagyon röviden válaszolnék, miért csinálná ezt a Bulls? Tudom, hogy Kobe White elképesztően inkonzisztens, ő az új Jamal Murray, ahogy így elneveztem, csak annak is a szegényesebb verziója. Cam Reddish is annyira tragikus idényen van egyelőre túl, hogy jelen pillanatban ezzel én nem nagyon kísérleteznék. Az Atlanta oldaláról pedig azonnal igent mondanék, mert ha Kobe White csak egy scoring punch tud lenni a padról, már azzal is szerintem nagyon sokat érnek. Igaz, hogy most ott van Lou Williams, tehát hogy az Atlantának sem fontos ez annyira ez a csere, hogy úgy fogalmazzak.
Ez tipikus, egyébként ez az érdekesebb cserék egyike volt, ugye erről a listáról. Olyan, itt tényleg kéne egy időgép, és én is azt mondanám egyébként most ilyen például, hogy értelmetlen a csere, mert mind a kettő csapat bízik még abban, hogy az ő saját fiataljuk kitör, úgymond, és ugye beváltja a hozzáfűzött reményt, ugye, és azt, hogy, ugye, hogy lottery pickben választották ki őket, szóval lottery pickként választották ki őket, úgyhogy én sem nagyon tudnak erről más mondani, mint azt, hogy valószínűleg nem csinálnám, és nem is feltétlenül látom annyira értelmét. A következő csere az sokkal-sokkal érdekesebb, ugye, aha, a Clippers és a Kemba, úgyhogy erről szerintem mind a ketten majd nyilatkozzunk meg szintén. Ez egy olyan csere, ami nagyon érdekes lehet, és tényleg mind a kettő szempontból látom egyébként, mert ugye Kemba a Celticsnél kicsit már ilyen, hát kezd átmenni rossz szerződésbe, vagy már lehet, hogy egyértelműen meg is
történt. Igen, szerintem ez megtörtént, tehát ő már rossz szerződés. Igen.
Úgyhogy viszont a Clippers meg akkora winnow módban van, mint a ház, ami Celtics is elvileg winnow módban van, de mégse annyira, hiszen ugye van két fiatal titányuk, akik köré lehet építeni még 10 évig minimum bajnokcsapatot, de lehet, hogy inkább 12 évig. Szóval totálisan értem ezt, és kapnak egy olyan zubacot, akiről...
Várját, mondjuk el akkor a cserét így egybe.
Igen, Kemba Walker és Tristan Thompson menne, és cserébe érkezne Ivica Zubac, Patrick Beverley és Luke Kennard. Tehát a Celtics megkapná azt a Zubacot, akiről mondjuk folyamatosan, hogy miért nem játszik 30 percet, hiszen megsemmisíti az advanced statokat. A Clippers sokkal jobb vele a pályán szinte mindig. Egyébként ez pont idén viccesen nem feltétlenül igaz, mert ugye Ibekával nagyon jó advanced statokat osztak, de ugye általában az igaz Zubacra. Ugye a Celtics évek óta keresi gyakorlatilag a centerét, még a legjobb megoldás talán egy nem center, egy erőcsatár játszatása volt, akit most elcseréltek, mert tudták azt ugye, hogy hogy ő is a tökéletes megoldás, ugye a német személyében. És Patrick Beverly szerintem nem tétel, nyilván őt ezen a ponton már gyakorlatilag leírom, de még ha bevethető, akkor tök jó. És Kennard személyében még egy fiatal, aki nyilván nem fogja pótolni Haywardot, de lehet benne upside, és tudod építeni együtt a másik két, nem a másik kettő, hanem a két fiatal titán, mert nyilván Luke Kennardból nem lesz már fiatal titán. A Clippers pedig, ha véletlenül idén sem tudnának nyerni, akkor még egyel magasabb üzemmódba kapcsolnak, fokozatba kapcsolnak, és tényleg teljesen winnál módba lesznek, úgyhogy totálisan értem ezt, és szerintem jó ötlet.
Igen, tehát én a Clippers szempontjából nem értem. Az a helyzet, hogy Kemba, tehát na, mi az, ami kéne irányító posztra a Clippersnek? Az kellene, hogyha mondjuk Patrick Beverly tudna valahogy playmakerkedni. Tehát nem kell, hogy gyűrűt támadjon, nem kell, hogy nagyon durván sok pontot dobjon, hanem
nem
az...
tud, bocs, ha közül vághatok, tehát ez a probléma, hogy nem
igen,
tud.
Igen, és nem tud. Vannak ilyen játékosok, például Lonzo Ball egy fantasztikus fit lenne, aki off the ball is jó védő, jó triplázó, de mellette abszolút legalább elindítani tud egy támadást, jól passzol, gyorsan passzol.
Csak Lonzo esélye nincs ezzel a csomaggal. Kemba,
hát én tudom, van, csak az a baj, probléma. Hogy igen, csak Kemba ezzel a hosszú szerződéssel és ezzel a sérülés bizonytalansággal nem biztos, hogy előrébb lenne a Clippers, ugyanis Kemba, mint playmaker, amióta egy kicsit elvesztette a sebességét, az ott egyértelműen visszaesett. Mostanában megint mutat ilyen 8-9 asszisztos meccseket, tehát nem mondom, hogy de facto leírom, hogy ez nincs már benne, de nem igazán, de ez cserébe viszont ezért ő egy gyenge védő. Ugye az egész keleti playoffja a Bostonnak tavaly arról szólt, hogy gyakorlatilag Kembát kipécézték az ellenfelek, és folyamatosan őt támadták. Szerintem a Clippersnek ez kevesebb nyereség lenne, és azt mondhatjuk, hogy jó persze, de csak Zubacot, csak Beverlyt és csak Kennardot adják oda. Ez rendben van, de Kembával minden további variációs lehetőség véget ér a szerződése miatt. Tehát itt gyakorlatilag az történne, hogy ráülnek egy olyan hullámvasútra, ami lehet, hogy a második kanyarnál kidobja őket a picsába. És ez egy ilyen kockázat, és szerintem ez egy túl nagy kockázat, úgyhogy szerintem is nagyon logikus csere, de én a Clippers helyében nem csinálnám. Annak ellenére, hogy elvileg ők kapják a legjobb játékost.
Ja, ezt is értem amúgy, tehát, hogy kockázatos, persze, abszolút kockázatos, de ugyanakkor meg értedné te is, hogyha csinálnak, hogy miért csinálják.
Igen, ez igaz. Na jó, nézzük a következőt, amit én nekem meggyőződésem, hogy hát ha van mind egyik oldal se csinálná csere, akkor ez az. Gordon Hayward és PJ Washington, de főleg a Charlotte nem csinálná. Gordon Hayward és PJ Washington megy, és a Golden State-be Andrew Wiggins-ért és James Wiseman-ért. Hát kezdjük ott, hogy James Wisemannek az értéke, annak ellenére még mindig nagyon fiatal, és természetesen még mindig sokat bele lehet látni, rendkívül itt esett, abba biztosak lehettek. Tehát mint potenciális franchise player, jelen pillanatban nem cserélsz érte. Mint egy talán jövő, nem is jövőre, hanem 3 év múlva jó magas ember, akinek ugye magát ezt a kosár IQ dolgot kellene valahogy pótolni, az egyik legnehezebben pótolható dolog, tehát hogy az érzéke meglegyen az NBA kosárlabdához, mert nyilván most ha James Wiseman-t idehoznád a magyar NBA 2-be, akkor 40.20 lepattanó 10 asszisztos játékos lenne, tehát nem azt akarom mondani, hogy ő ügyetlen vagy egyáltalán nincs érzéke, csak ezen a sebességen nincs érzéke az NBA játékhoz egyszerűen. Ezek azért, ha nem is piros, de narancsárga zászlók. És James Wiseman értéke az szerintem jelenleg nem magasabb, mint PJ Washingtoné. Mert PJ Washington viszont baromi jól játszik idén. Tehát a PJ Washington egy olyan biztos dolog, akinek talán nincs olyan magasan a plafonja, de azért ez a két dolog, ez szerintem, ha Charlotte most egy teljesen tankoló csapat lenne, akkor talán érthető, hogy a nagyobb potenciálra mennek, de innentől, hogy megvan gyakorlatilag a franchise playerük, viszont sokkal kevésbé. Gordon Hayward és Andrew Wiggins közül pedig még mindig Gordon Hayward a jobb játékos. Tehát nem értem, hogy miért csinálna ezt a Hornets.
Milyen akkor csinálják ezt, hogyha Wisemanbe belelátnak valami nagyon durvát ezen a ponton, amiről én nem mondom egyébként azt, hogy lehetetlen.
Persze,
mert
nem lehetetlen.
Abszolút nem lehetetlen, úgyhogy ez a válasz a kérdésre, ezt akkor csinálják, hogyha ők azt gondolják Wisemanről, hogy sztár lehet, vagy legalábbis sokkal jobb játékos, mint Washington, amire egyébként én azért látok esélyt, itt itt több fokozat is van. Nem feltétlenül kell Wisemannek szupersztára válni ahhoz, hogy jobb játékos legyen Washingtonnál, mert Washingtonnak azért elég komolyan roleplayer skillsetje van, és ugye már idős is, tehát relatív idős, nyilván 22 éves, de azt hiszem, hogy Wiseman 20, két éve idősebb szerintem Washington, és ha megnézed, azért nagyjából tök ugyanazt csinálja idén, mint tavaly. Tehát olyan nagyon sokat egyébként nem fejlődött szerintem.
Ezzel tisztelt teljesen nem értenék egyet. Talán egyébként statisztikák szerint is fejlődött.
Statisztikák szerint egyébként rosszabb, mint tavaly. Tehát rosszabb százalékkal dobál, gyakorlatilag tök ugyanannyi pontot átlagol, kicsivel több lepattanó, de elhanyagolható, ugyanannyi assziszt, ugyanannyi stíl, talán blokkban fejlődött, talán védekezésben, de az, hogy szinte, tényleg, hogyha megnézed per 36-ra...
Mondjuk, hogy hasonló szezont fut. Azt akartam mondani, hogy az, hogy ő játszik cserecentert is, és kezdőnégyest is, az szerintem kinyitotta a játékát. Tehát amire gondolok itt az elsősorban az, hogy már playmaking felvillanásokat láttunk ebbe a szezonba. Már látszik az, hogy a jövőben ő például playoffban lehetne inkább center, mint négyes, és kezd egy kicsit ilyen többdimenziós játékossá válni az én szememben Washington. Én őt eléggé közelről követem, ez egyik szeretett játékosom abból a draft classből, és én szerintem még nem ért véget a fejlődése, csak ennyit akartam mondani, csak lassan folyik.
Szerintem sem ért véget a fejlődése, de azt szerintem egyértelműen látszik, hogy ő a legjobbja is roleplayer lesz.
Igen, de most a roleplayer viszont mi van akkor olyan roleplayer, aki mondjuk egy bajnok csapatnak lehet a csere magassal, vagy akár a kezdőcenter egy playoffban?
Hát igen, de ez mindig attól függ, hogy kivel veszed körbe. Tehát igen. Persze, hogyha nem tudom, a következő Michael Jordan mellett fog játszani, akkor lehet, de nem érzem azt, hogy benne lehet az, hogy ő lenne az a játékos, aki azt a csapatot, aki egyébként nem biztos, hogy bajnok esélyesé tehetné. Tehát nem úgy lesz ő roleplayer, mint egy Draymond Green, aki abszolút szintet emel egy csapatnál, de aztán lehet, hogy rám cáfol, mert ugye 22 éves, tehát nem annyira öreg még azért.
Na most, ha nagyjából az esélyeket megpróbálod így összeszedni, akkor azért Wisemanről is azt mondanád, nem? Hogy önálló is gyanús, hogy ez
igen,
nem
de, kívül. Igen, de a Wiseman-nél szerintem nekem Wiseman boom or bust, tehát, és ugye ha én a saját mentalitásomat nézem itt, akkor valószínűleg azért csinálnám a cserét, mert a boom az nekem nagyobb boom, és fontosabb, mint az, hogy esetleg van egy nagyon jó roleplayerem, és hozzáteszem, hogy nyilvánvalóan azért tradicionálisan azért jobb lenne szerintem egy igazi center LaMelo mellett, bár hozzá kell tenni tényleg azt, hogy védekezésben azért Wiseman soha nem lesz gyors, tehát ezt tök egyértelműen tudjuk már most, viszont lehet nagyon jó scorer és stretch five.
Igen, jó, oké, én biztos, hogy nem csinálnám most ezt a cserét a Hornets helyében, és ugye úgy kezdtem, hogy lehet, hogy a Golden State helyében sem. Nyilván Wiseman-t most bármilyen értékre váltani nem jó üzlet, tehát mi van, ha mégis kijön Wisemanből az a potenciál, ami benne van, ezt a bizonyos érzéket fel tudja fejleszteni, mert erre is láttunk azért példát, például Siakam, hogy egyet mondjak gyorsan. Lehet, hogy ezek nehezebben fejleszthető dolgok, de fejleszthetőek, akkor viszont a Golden State mit fog mondani utólag erre a cserére? Hát az, hogy egy közepesnél jobb PJ Washingtonért mondjuk, illetve Wiggins Gordon Haywardra váltásáért egy nagyon jó magas embert elengedtek. Náluk viszont azért nem vagyok benne biztos, hogy nem csinálnák, mert nyilván nekik van egy olyan funkció is, hogy Steph Currynek most meg kell próbálni hát köré tenni azt a csapatot, amivel újra a bajnoki címért mehetnek, és nyilván Gordon Hayward ebbe sokat segítene, a Washington Wiseman csere legalább a következő két évben biztos, hogy rengeteget segítene, és Clay visszajövetele is természetesen, tehát hogyha ők meg így gondolkoznak, akkor lehet, hogy csinálnák. Na de menjünk is tovább, ez a negyedik és utolsó, ez pedig egy hatalmas blockbuster, ahol a New Orleans Pelicans kapja Karl-Anthony Towns-t és Ricky Rubio-t, és cserébe a Minnesota kapja Steven Adams-et, Eric Bledsoe-t, Kyra Lewis Jr.-t, ugye idei elsőkörös, Jackson Hayt, ugye tavalyi elsőkörös, 2021-es first round pickjét a New Orleans-nak, a 2021-es first round pickjét a Los Angeles Lakers-nek, és a 2025-ös first round pickjét a Milwaukee Bucks-nak. Na most, itt gyakorlatilag arról van szó, hogy a Minnesota újra bedobja a horgonyt, előveszik a tankot, és kapnak egy csomó pikket, benyelnek rossz szerződéseket, Steven Adams-ét és Eric Bledsoe-ét, bár Bledsoe azt hiszem jövőre már talán le is jár. Kapnak két fiatal tehetséget, akik azért eddig nem váltották meg a világot, és három first round picket, és ezért Karl Anthony Towns-t beáldozzák. Hát a New Orleans Pelicans helyében azonnal csinálnám, a Minnesota Timberwolves helyében ez egy nagyon jó kérdés. Mondjuk a 21-es New Orleans pick, annak van is még némi értéke, azt kell, hogy mondjam, főleg, hogyha nem jutnak play-inbe se. De egyébként a Minnesota biztos nem csinálná ezt a való életben, ennyit azért elárulok. Tehát ez nem létezik, hogy Karl Anthony Towns-t három pickért, meg két fiatalért, akik nem túl jó fiatalok, és a pickekről se tudjuk, hogy milyen lesz, de várhatóan nem feltétlenül túl jók, odaadnák úgy, hogy két szarszerződés is érkezik, amit át kell venni.
Nagyon nehéz ez. Tehát az a problémám, hogy szeretnék sokkal többet kapni Townsért, de ugyanakkor meg értem, hogy miért nem kaphatsz jelen pillanatban többet Townsért. Tehát, de ettől függetlenül tehát nem tudnám csinálni. Tehát ha felhív ezzel a New Orleans Pelicans, akkor azt mondom, hogy ne szórakozzatok. Hát minden rohadt piketek védett. Hogyha én egy katot elcserélek, hát minimum legyen benne kettő védettség nélküli pik. Hát nem létezik, hogy majd itt top 5-ös protected meg 8-30 protected, ugye a Lakers, egyszerűen nem elég értékes pikkek, akkor inkább arra fogadok, hogy Kat MVP lesz jövőre. Szerintem nagyobb esély van arra, mint hogy ezekkel a pikkekkel én elégedett legyek, hogyha én vagyok a GM. Ez az alapvető problémám, hogy nem, egyszerűen nem vagyok hajlandó ezekért a pikkekért elcserélni Karl Anthony Towns-t. Hogyha küldesz nekem pikkeket, akkor 5 jövőbeni elsőköröst kérek, mint amit Paul George-ért adtak. Mm-hmm. Nem adom alább egyszerűen.
Igen, egyszerűen ez beárazta a piacot. Úgyhogy, meg hát a Jrue Holidayről nem is beszélve. Szóval ezeknek a hatása azért most kell egy kis idő, hogy elmúljon. Nem csinálná ezt a Minnesota, és nem is lenne jogos, hogyha ezt csinálná, a New Orleans mindenképpen. Jó, és akkor van még egy kérdés, amit az utolsó pillanatban futott be, de az egy nagyon nagy kérdés, nagyon nagy volumenű történet, úgyhogy ezt a következő postaládánkba, Ádám, neked mondom, következő postaládánkba elő fogjuk venni. Nagyon szépen köszönjük, kedves hallgatók, azt, hogy ennyi izgalmas és érdekes kérdéssel fordultatok hozzánk, és azt is, hogy támogattok minket. Zoli, neked pedig azt köszönöm, hogy ma is velem tartottál.
Örülök, hogy itt lehettem, nagyon jó volt ez a két órás adás. Örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok!
Bizony, hogy jó volt ez a majdnem két órás adás, talán így megvágás után egy másfél órára le tudom szorítani. Minden esetre, kedves hallgatók, jövő héten is majd érkezünk, ha minden igaz, akkor jön egy újabb overreaction, meg talán valamikor egy rookie watch most már, úgyhogy lesz bőven témánk, és akkor meg fogjuk említeni természetesen LaMarcus Aldridge visszavonulását is, úgyhogy majd az aktualitásokra is reagálunk. Reméljük, hogy nagyon tetszett ez a műsor is nektek. Még egyszer köszi a támogatást Patreonon keresztül, patreon.com/keleten-nyugaton, aki akar csatlakozni, ugye teljesen a ti döntésetek, és minden jót a legközelebbi jelentkezésünkig. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.